Máté evangéliuma 22. fejezet, 23. verstől 33. versig. Helyeteken ülve kérlek, ha bibliáitok kezetekben van, akkor kövessétek ezeket az igéket. Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá már, mint Jézushoz, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt. Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal, és nem marad fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódó testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt. És mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül, hiszen mindegyiknek a felesége volt. Jézus így válaszolt neki. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodtak tanításán. Lehet, hogyha a mai társadalmunkat nézzük, akkor nem is a halál özvegység kérdésében kéne gondolkodnunk, hanem a válás, újraházasodás. Kérdését kéne föltennünk, amikor valakinek így hal meg a számára házastársa, hogy házasságban élt, elvált, majd valaki ez újra hozzáment, vagy újra elvette, attól is elvált, aztán újra. És hát ugye többen vannak a mai társammal, akik több váláson is vannak túl, majd megtérnek, akkor kinek a felesége lesz? Ugye föltetnénk így is ezt a kérdést, ha modernizálnánk ezt a történetet, és a mai helyzethez igazítanánk. Ezek az emberek, a szadduceusok, akik elmentek Jézushoz, nagyon érdekes emberek voltak. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk róluk, hogy pontosítsuk róluk a képet a gondolkodásukról. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek. A farizeusok pedig vallják mindegyiket. Jegyzi meg az apostolok cselekedetei írója Lukács. Jézus idejében éltek ők, és nagyon érdekes volt az ő pozíciók és szerepük. Közülük kerültek ki a főpapok, és egyesítik a politika és a vallási hatalmat. A nevüket Cádók főpap nevéből származtatják. Cádók volt ugyanis az, akit Salamon, Ebiátár pap helyébe állított, és akiről Ezékiel próféta azt mondja, hogy az utolsó korszakban a cádóki papságot újítja meg Isten. A cádóki papok fognak szolgálni a templomban, és ők emiatt a cádok leszármazottjának örökösének tartották magukat, jogot formálva arra, hogy a templom és állam politikai és vallási összefonódást szolgálják. De tudjuk azt, hogy a baptisták első perctől kezdve az állam és az egyház szétválasztásának a képviselői voltak, soha nem tudták elfogadni eleink sem, hogy összefonódjon az egyház és az állam. És az állam soha nem lehet tökéletesen hívő, tökéletesen krisztusi, tökéletesen keresztény. Ilyen nincs. Ugyanis képvisel egy demokratikus országban egy nép csoportot, egy tömeget, akik megválasztották, és bizony a tömeg elvárásai meghatározzák a jogszabályok alkotását, a döntéseket, amelyek sok esetben köszönő viszonyban sincsenek a Bibliában. Ugyanakkor minden körülmények között az egyháznak meg kell őrizni a profitai szerepét, és igenis az igét kell hirdetnie, és ragaszkodni kell az Isten élő igéhez mindenféle torzítás és hamis megalkuvás nélkül. És ugye ez nem fér össze egymással. Ezért is gondolták elénk, és ezért is volt ez mindig így. Krisztus maga is így tanította, és így szolgált közöttünk. Tagadták tehát ezek az emberek a feltámadást, tagadták az angyalok és a szellemek létezését, a démonok létezését, és tagadták a lélek örök életét, örök kivalóságát. Fölépítettek egy teológiai rendszert ezzel kapcsolatosan. Cádokról az 1 Királyok 2.35-ben olvashattok, 1 Királyok 2.35, aki meg akarja majd keresni, és Ezékiel például 40-46, amit éppen említettem az előbb. A szaduceusok érdekes módon, amikor a templomot 70-ben a római sereg lerombolja, földig rombolja, és megszűnik a templom, amihez kötődött az ő pozíciójuk, eltűntek a történelem süllyesztőjébe. Ez egy döbbenetes dolog, ugyanis ne felejtjük el, hogy ezek a csoportok 100 éveken keresztül voltak nagyon meghatározó szereplői a vallás életnek. A csúcson voltak. És nagyon meghatározó szereplői voltak a politikai életnek is. És hallottunk egy bevezetőt most az Isten tiszteleten, hogy gyülekeplántálás, forradalmi hozzáállás, előremozdulás, és hogy a következő generáció ebben nőjön föl. És az a helyzet, hogy kétféleképpen lehet pozícióba hozni a következő generációt. Az egyik pozícióba hozás az, amikor valaki istenfélő szívvel, élettel jó példát hagy a gyerekeire, jó példát hagy az utódokra. A másik, amikor ki kell pusztulni a réginek, hogy valami újat kezdessen a következő generáció. És a szaduceusok ilyenek voltak. El kellett tűnniük a történelem süllyesztőjébe, hogy aztán valami más, valami új kezdődhessen Izrael népe életében. El lehet döntenünk, hogy mi melyik életutat szeretnénk élni. Hogy akadályaival válunk az Isten munkájának ebben a világban, és félre kell bennünket állítani az Istennek, hogy majd a gyerekeink, a következő generáció levegőhöz jusson, és valami új kezdődhessen el, vagy megyünk az Isten országában, az engedelmességben, hitben, rendíthetetlenül, vállalva a nehézségeket is, és jó örökséget hagyunk a gyerekeinkre, akik tovább vihetik azt az életet, amelyet tőlünk láttak, tanultak, átvettek, személyes hitre jutva, személyes megértés alapján. Tehát ez mindenképpen tanúság a szaduceusokkal kapcsolatosan. A feltámadással kapcsolatban jelenik meg a kételj. Mert ugye ezek az emberek nem hittek a feltámadásban. Caravaggio-nak, a híres barokk festőnek a képét látjátok, őről azt mondták, hogy brutális realisztikusan festett. Tehát brutális volt, ahogy alkotott. Sokkolta a környezetét, nem is nagyon szerették, mert nagyon a festményei annyira naturálisak voltak, hogy megrázták az embereket. Ha megnézitek ezt a festményt, remélem látszik, hogy Jézus megfogja Tamásnak a kezét, és beledugja az ujját az oldalába. Ez pedig abból a történetből fakad ez a kép, amelyet a János evangélium a 20. fejezet 25. versében től olvasunk, János 20-25-től. A többi tanítvány így szólt hozzá, mármint Tamáshoz. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak tanítványa és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, ez a feltámadás után van, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat. És nézd meg a kezemet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. A szaduceusok nem tudtak hinni. Racionálisan, emberileg tákolt teológiájukkal, pozíciókat szereztek, és a pozícióból fakadóan szereztek ilyen módon befolyást a társadalomban. Krisztus azonban hitet hozott el, élő hitet. Tamásnak a szíve megjelent a kételj. És azt kérdezem tőled, hogy melyik az a keresztjén ezen a földön, akiben soha nem jelenik meg kétel az életében? Akit soha meg nem kísért az ördög, hogy valóban igaz? És nézzük meg Krisztus reakcióját, hogy megjelenik ebben a kételkedésben. Azt mondja, Tamás, ez a kép rendkívül jó. Tehát gondolhatod Tamásnak, mennyire volt már kedve megfogni az oldalát. Tehát ha neked így Jézus megjelenik, tudjuk nagyon jól, amikor Isten megszólít bennünket a magunk nyomorúságában, vergődésében, zogódásában, úgy megszólít az Úr rendesen bennünket, már nem sok kérdésünk van, és hát ezért kellett Valahogy így történhetett, képzelni el Caravaggio, hogy megfogta Jézus a kezét, és akkor most akkor tessék. Most akkor itt vagyok. Ezek a sebek, érted? Estek rajtam. A szenvedés, a fájdalom, amit elszenvedtem, az érted volt, hogy ne legyél hitetlen, hanem hívő. Hogy higgy, és megszabadulj a kételkedéstől. Hogy ne félre kelljen tenni téged, hanem legyen jövőd. És ne csak neked, hanem gyermekeidnek, unokáidnak, dédunokáidnak is. De ne csak nekik, hanem mindazok, akik szellemben lesznek azokkal. Szellemben gyermekeid lesznek, unokáid és dédunokáid. Akik te hitednek vallására átadják az életüket, és megtapasztalják a Krisztusba vetett élő hitet, mert ezek mind boldogok. A hívőt elő lehet megismerni, boldog. És aki boldogtalan, az nem hívő. Azért kettő nem fér össze egymással. A kételkedő boldogtalan. A hívő boldog. És a tépelődő szívű lélek, amely kételkedik az Isten hatalmában, az szokott keserű lenni. Aki elszakad az Isten kegyelmétől, a forrástól, a hittől. És mit tesz Jézus? Azt mondja, ne légy hitetlen. Itt vagyok. Hanem légy hívő. Jézus bizonságot tesz a feltámadásról, és nem hagy bennünket bizonytalanságban. A feltámadás ugyanis biztos reménység az életünkben. Tehát, hogy mármint, hogy mi feltámadunk, ahogy Krisztus feltámadt. Jézusnak a szavait így olvassuk a János evangéliumában, a Lázár feltámadásának történetében, ahol negyednapos halottként szólt Jézus be a sírba, Lázár jöjj ki, és a halál nem tarthatta fogva Lázárt. És tudod, ez így lesz a feltámadáskor, hogy Jézus szól, és a holtak előjönnek, és a halál nem tarthatja fogva őket. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja, Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a testvérem a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ez a feltámadás hite. Azt mondja Jézus, a feltámadás nem egy esemény, az én vagyok. És aki bennem él, velem együtt él örökké. Aki velem együtt meghalt a bűnnek, az öntörvényi életnek, és nekem adta az életét, az ellenjűt él az örök életre, mint ahogy én élek. Úgy élni fog ő is. Pál szintén ezt erősíti meg a Korintusi Levél 15. fejezetében. Bővebben olvashatjátok, egy részt olvasok ebből a történetből, ahol Pál fejtegeti, képeket hoz a búzamagról, a vetőmagról, ami elrothad, és belőle új hajtás jön ki. Így van az elvettetett test is, amelyből új jön elő. A feltámadáskor. Ezt mondja az apostol a Szentlélek általi bölcsességgel, az 1 Korintus 15:20-tól. Ám de Krisztus feltámadta a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek, hogy Ádám által lépett be a halál, a vétek, a bűn miatt, és annak következtében a halál, hogy az embereknek meg kellett halniuk, elvesztették az örök életet, de Krisztusban, az utolsó ember, az utolsó Ádámban, aki meghalt helyettünk, miattunk és értünk, aki benne hisz, örök életet nyer. Helyre áll az örök élet lehetősége az ő életében. Azt is mondja az írás, a 1 Korintus 15-ben, a folytatásban, egy verset még azért olvasnék előtte, azt mondja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát, mint halál, jelen van a Földön. A Jelenések könyve ezt a halált meg is személyesíti. A halál ítélet alá fog jutni, az utolsó ítélet, amikor Isten meg fog ítélni a halált. Úgy beszél, hogy a népgondolkodásában a kaszás. Tudjátok, ez a kaszás van. De ez nem véletlen, tehát ez nem amiatt alakult ez ki, mint hogyha valami fikció lenne. Tényleg a Biblia beszél róla, mint hogy egy szellem lenne. A halálnak a szelleme. Aki eljön azokért, akik nem ismerik Jézust. akiket a halál szelleme viszel. És a Biblia azt is tanítja, hogy akik viszont Krisztusban hisznek, azokért nem a halál szelleme jön el, hanem az angyalok. De a halál szelleme megkísérti az embereket, hogy nincs örök élet. Ez a dolga. Az ördögnek a munkatársa. A halál szelleme. És mit mond Pál apostol a halállal kapcsolatban? Halál, hol a te diadalod? Mert ugye tökéletes diadalt aratott a halál Krisztusig. A Krisztustól kezdve pedig az élet diadalmaskodik. Tökéletes diadallal. Teljes diadallal. Azt mondja az írás. Halál, hol a te fullánkod? Ugyanis a halál fullánkja méreg. Szúrása a bűn. A bűn pedig, a bűn ereje pedig a törvény, amely által ítélet alá került minden ember. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Tehát az élet diadalát adja nekünk az Isten Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdnak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Most az a halál fullánkjával kapcsolatban egy picit álljunk meg itt. Ki az, akit szúrt már meg méhecske? Ugye azért lehet, hogy Darázs is. Aztán még, mert ezt többször is tudja. Nagy sebet ejt egy méhecske? Vagy egy darázs? Kicsit csak rettenesen fáj, azt mondja. No, van egy tanmesém, amit többször el szoktam mondani, engedjétek meg, hogy most is elmondjam. Akik még nem hallották, azok meg először hallják, hogy meg igen, azt meg elhordozzák. De tanúságos. Van egy keresztjén, aki nagyon szereti az Úr Jézust, megtért. Az élet diadala van az életében. Új élete van. Jön hozzá az ördög, hogy megkísértse. Azt mondja neki az ördög, ide figyelj, keresztjén, add nekem az életedet, és én sikeressé és gazdaggá teszlek téged. Keresztjén úgy válaszol, távozzon Sátán, az én Uram Jézus Krisztus, én csak neki szolgálok. Az ördög elhagyta egy időre. Nem sok idő múlva jön vissza az ördög. Azt mondja az ördög, ide figyelj, keresztjén, jó, ne add az egész életedet, de csak add nekem a te szívedet, és én sikeressé és gazdaggá teszlek. Keresztény azt mondta, az én szívem Jézusé, távozzon Sátán. Sátának el kellett mennie. Egy napon azonban a keresztény rendkívüli próbatételekbe került, úgy érezte, hogy távol tőle az Isten, sok nehézséget, sok szenvedést kellett átélnie, megjelenik az ördög. Ide figyelj, keresztény, adj nekem a szívedből egy pontot, csak egy kis pöttyöt, és én sikeres és gazdag áteszlek téged. Megszabadítanak minden bajodból. Keresztény gondolkodik, ó, sok bajom van. Jó lenne ebből már kijönni minél hamarabb. Hát egy kis pöttyből mi lehet baj? Mondta, rendben van, megalkuszunk. Az észjemből tiéd egy pötty. Nem sok időben jön vissza az ördög, hoz egy kalapácsra és egy szeget. Azt mondta a kereszténynek, ezt a szeget bele fogom verni a szívedben. Nem az észjem Jézusé! Az igen, de ez a pötty az enyém. Abban a pöttyben, amit odaadott az ördög, beleverte a szívébe a szeget. Futott még egy kört az ördög, hozott egy dögöt, amely rothadt, foszlott, tele volt férgekkel, rágták a férgek, és ráakasztotta a szegre. És a kereszténynek a szíve elkezdett rothadni, romlani, és az egész élete. Szóval így működik ezt, tudjátok, hogy kicsinkovász, nagy tésztát megkereszt. És mi hajlamosak vagyunk a megalkuvásokkal, és azt hiszük, hogy nincs következménye. Mindent vagy semmit. Azt mondja Pál apostol, a halál fullánkja a bűn. És aki beengedi az életébe a bűnt, és megtűri az életébe a bűnt, ha beengedte, és megtűri, abból meg nem tér, annak vége a halál. Teljesen mindegy, hogy mi volt 20 évig. Vagy 40 évig az életében. Mindenki, aki bűnben marad, elkározik. Egyetlen bűn nem bocsátatik meg, amit nem vallunk meg. Ugye a felismert bűnökről beszélünk. Meg Krisztus kegyelme jelenik meg, amit ha abban a pillanatban rosszul szóltam, kegyelmet hoz az Úr, amikor ő visszajön. De aki benne marad a bűnben, áltatja magát, és az ördög altatóját beveszi, bizony megrontja az életét. És a halál kezd diadalmaskodni benne, nem az öröm, és nem a boldogság. Mert mind boldog, aki hisz én bennem, azt mondja Jézus. És azt is mondja Pál apostol, hogy ugye, de hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a halál felett és a bűn felett, dicsőség ezért neki, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdnak, rendíthetetlenek, buzdolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, fáradozásotok nem hiába való az Úrban, mert van örök élet. Ha elveszíti a keresztény az örök élet reménységét, akkor értelmetlenek tartja az egész küzdelmet az életben. A bűnnel ellen, a szentséggel, az Isten félelme, ahogy hallottuk az elmúlt héten, értelmetlenné válik. Hát minek? Akkor együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, mondja Pál apostol. De ha van örök élet, a futásunknak van célja, tudjuk, hova tartunk, mindjárt van értelme a küzdelemnek. Hétvégén beszélgettem egy futballedzővel, és elmondta, hogy néha, amikor a gyerekeknek edzést tart, és már térdükön mennek a gyerekek, néha elfordul, hogy ne is láss, annyira sajnálja őket. De tudja, hogy most szenvedni kell nekik, hogy amikor a pályára mennek, győzni tudjanak. És nem lehet megspórolni. Szétyi Tamás, igaz? A híres mesteredző, a úszóedző. Őről mondta el, hogy mikor ugye egyik legbrutálisabb sport az úszás, tehát másik a torna, egyébként brutális szenvedés. Azt mondja, hogy sírt, mikor a gyerekeit meghajtotta, és mikor nem látták, gyerekek sírt. De tudta, hogy muszáj feszíteni azon túl is, amit ők elbírnak viselni, hogy felállassanak a dobogóra, és akkor majd mindent elfelejtenek. És a keresztény élet is ilyen, kedveseim. Amikor felállsz a dobogóra, és azt mondják neked, győztél, akkor már nem fog számítani semmilyen szenvedés, semmilyen könny. Minden könnyet letörölnek a szemedről. És értsd meg, a feltámadás reménysége nélkül nem fogsz futni. Ezért van az, hogy a halál szelleme, az ördög megpróbálja az embereket meglopni az örök élet reménységében. És jönnek tanítók, mint a szaduceusok, akik tákoltak teológiát. Biblia verseket összehordva, amivel téveítették az embereket. A Filippi levélben a feltámadás reménységéről szintén azt olvassuk, Pálnak a szavai a Filippi 1.21-től, mert nekem az élet, hogy olvassuk? Krisztus. A meghalás? Csak nyerek vele. Tehát mondja Pál, a halál nekem az, hát itt egy csomót harcoltam, küzdöttem, és most ott vagyok, hogy ha jön az Úr, győztem. Nekem az csak nyereség. És mit mond? Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, hogy többen megtérjenek, és gyülekezetek szülessenek, hogy visszacsatoljam ugye a bevezetőz, akkor melyiket választam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Figyelj! Vágyom elköltözni, és Krisztussal lenni. Tehát nem meghalni vágyott Pál apostol, kiszállni ebből az életből, hanem vágyott letenni ezt a testet, hogy aztán mindig Krisztussal legyen. Ez volt az ő reménysége. És tudta, ha kioltják az ő életét, akkor Krisztus karjaiban ébred. Oda fog jutni. Ne felejtjétek el István, amikor megkövezték, mit látott? Látta a megnyílteket, és látta, hogy várja őt fennállva az ő mestere, Jézus Krisztus, a feltámadott Úr. Ott abban a pillanatban látta. Ő teológiai síkon, tudom ezt az időkérdést, amiről itt volt szó, ez nagyon jó dolog azok, akik szeretnek agyalni. De nem jó dolog nekünk halandó embereknek ezzel különösen foglalkozni, mert megzavarhat bennünket. Egyébként filozófiak nagyon érdekes. Szívesen beszélgetek bárkivel, vannak írások, könyvek is jelentek meg ezzel kapcsolatosan. Csak valóságosan nem jelent bátorítást. Mert a Biblia csak azt mondja, hogy mindenki, aki elment, vagy aki hitt, az csak azt remélte, hogy az Úrnál lesz mindig. És Jézus maga is ezt mondja. És a lényeg mégiscsak ez. A többinek filozófia. Minden tiszteletem a tudományé, és én magam is szeretem, tudjátok a tudományt, de mégis az egyszerű hit, az mégiscsak messzebbre jutott mindig. És ez nem valami ellen van, hanem valamiért, ezt biztos értitek. Azt mondja, a szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Hogy szolgálják még felétek, bátorítsak titeket, és sokak megismerjék Krisztust. A történet folytatódott, és Azt mondják ezek a csibészek, hogy mester, rabbi, te, aki ugye tanító vagy itt, te vagy itt a főnök, hát Mózes mondta. Tényleg sok mindent mondott Mózes. Mit is mondanak? Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal, és nem marad fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támaszon utoló testvérének. Ugye az öt könyvét fogadták el Mózesnek a szaduceusok, míg a farizeusok az összes ószövetségi szentiratot elfogadták, plusz még az atyák hagyományait is szentnek tartották. Tehát ugye a szaduceusok elvettek az igéből, a farizeusok pedig hozzátettek. Ugyanolyan veszélyes mind a kettő, mert végül is a keskeny út az, ami középen van, ami megvan írva, és az mind igazság. És a Mózes öt könyvéből ugye vették ezt az igét, az öt Mózes 25-5-ből, ahol tényleg le van ez írva, így hangzik ott a 5 Mózes 25-ben, ha testvérek laknak együtt, már ez is érdekes, ha testvérek laknak együtt, és közülük, tehát nem ugyanazt mondta Mózes, mint amit ők mondanak, korán sem. Ha a testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal, fiúgyermek nélkül, akkor az elhunytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfihoz, a sógora menjen be hozzá, és vegye feleségül, mint sógora. A születendő első gyermek viselje az elhunyt testvér nevét, hogy ne töröljék ki annak a nevét Izraelből. És itt igazán a földi anyagi megosztás miatt volt, tehát hogy a földi örökség ne menjen másik családhoz. Tehát itt csak erről volt szó. És azért fölhívnám a figyelmeteket arra, hogy az 5 Mózes 25.7.9-ben Mózes is ad lehetőséget arra, hogy ne vegye feleségül. Igaz, hogy valamit is azért nehézség, a salutlannak kell nevezni, meg leköpni, meg stb. De mégiscsak adott esélyt Mózes arra, hogy ne vegye feleségül, ha nem akarja. Tehát ez egy hamisság volt. Aztán Jézus azt mondja nekik, hogy tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, se az Isten hatalmát. A farizeus, mert ugye a feltámadáskor nem lesznek, nem nősülnek, félhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Az angyalokról tudjuk, hogy a mennyben egy dolog foglalkoztatja őket, az imádat az Istennek. Tehát egy dolog tölti be őket kívül belül. Tudjuk, hogy tele vannak szemekkel, azaz teljes mértékben látják az Istent. És Isten szeretetre tölti be őket. Tehát abból a szempontból, hogy a mennyben már nincs értelme a rokoni kapcsolatokról beszélni, mert ott a szeretet teljes lesz. Emiatt értelmetlen házasságról, mondjuk megint ez a kategória, amit mi nehezen tudunk felfogni, de hogy megismerjük egymást, az biztos. És hogy tudni fogjuk, hogy kik vagyunk és kik voltunk, az is biztos. Hogy mindig hálásak leszünk, hogy attól függetlenül, akik voltunk, ott lehetünk, az megint biztos. Hogy emiatt folyamatos lesz a háladás az életünk, hogy itt lehetünk, az is tuti. Az is biztos. Hogy Krisztus még nagyobbnak fogjuk látni, mint most, az is biztos. Hogy pár ezer év kell, míg ezt kifejezzük imádatban és áldásban, az is biztos. Halleluja. Azt mondja Tamás, hogy már újjunk, mindjárt felugrik itt. Halleluja. Tehát ez biztos. Mert ott olyanok leszünk, mint az angyalok. És igazán teljes lesz ez a fajta szeretet az életünkben. Így nem lesz értelme ilyen jellegű kapcsolatokról gondolkodni. Na most, azért is fontos, mert a farizeusok azt gondolták, hogy a feltámadáskor egy rendkívüli termékenység jön el a házasságukban. Sok és csodálatos gyerekek fognak születni. Tehát nekik volt egy ilyen agyrémük. Tehát nem véletlen, hogy ezeket így feltették, érted? Hogy azt gondolták, hogy ezt mert a farizeusok hittek a feltámadásban, és azt gondolták, hogy ez majd termékenység lesz itt a zsidóknál, és betöltik az egész földet. Tehát nekik volt egy ilyen tévtanításuk ezzel kapcsolatban. Mondom, ők meg hozzátettek, tehát a másik véglet volt az ő gondolkodásuk. A tévegés egyébként azt jelenti, hogy becsapni, eltéveíteni, félrevezetni, de azt is jelenti, hogy bolyongani, kóborolni. Tehát mindenki, aki nem a tiszta evangélium szellemében gondolkodik, az azt éli meg az életében, hogy kóborog, bolyong. A hitben hajótörés szenved, kóvályog. Ugye, ezért szoktam tanácsolni mindenkinek, ha bármilyen könyvet olvas, vagy tanításokat hallgat, emelt óraszámmal olvasson Bibliát, mert nincs egyetlen tökéletes könyv sem, egyetlen tökéletes prédikátor vagy prédikáció sem, és itt a jelenlévők sem kivételek. Tehát én sem, és akik prédikálnak itt, azok sem. Mert tökéletlenek vagyunk, rész szerint való a megértésünk, még ha legjobb szívvel igyekszünk is. az Isten igét úgy hirdetni, hogy az megtartásra legyen mindazoknak, és épülésre, akik hallgatják, mert ez igaz. Törekszünk legtisztább szívvel oda tenni az Úr elé mindent, hogy az Isten igéje hirdetessék, de töredékes az ismeretünk. És rész szerint ismerjük az Urat, a Bibliát is rész szerint ismerjük, a kijelentéseket is rész szerint ismerjük. A szadduceusok a Bibliát azonban az igézésre használták. Nem igét hirdettek, hanem megigézték a hallgatóikat. Ez a Biblia használat, amit ők csináltak, ez semmi másra nem volt, jó, csak hogy becsapják az embereket, és tákolt teológiájukkal hamis hitet, hamis váradalmakat vagy félelmeket kössenek az emberekre. Téveítették az embereket, és eltántorították a Krisztustól. Azt is olvassuk, hogy nem ismertek az írásokat. Nem volt a Szent Szellem által megértésük és kijelentésük és világosság ezeknek az embereknek. És olyan döbbenetes és fájdalmas dolog, amikor beszélgetsz emberekkel, akik mondjuk járnak gyülekezetbe, olvasnak Bibliát, vagy járnak templomban, és beszélgetsz velük, és azt vesz észre, hogy nem is érték, miről van szó. Vagy azokkal találkozol, akik egy héten három helyre járnak. És sehova nincsenek beplántálva, nincs gyülekezetük. Azt hiszik, hogy járnak gyülekezetbe, de végül is fogalmunk nincs, mit jelent az, hogy valaki része a Krisztus testének egy helyi gyülekezetben. Vagy jelen vannak egy gyülekezetben, de a szívük nincs ott. Gyökértelenek. A szadduceusok a saját eszük szerint értelmezték a Bibliát. Ugyanis racionálisan, valljuk be őszintén, nehéz elképzelni, hogy van feltámadás és örök élet. Ugyanis a fizikai tapasztalataink ugye ennek az ellenkezőjét mutatják, mert hát mindenki meghal, aztán még nem láttam viszonylag senkit. Hallottatok már biztos ilyet, én sokaktól hallottam. Nem jött még onnan vissza senki, de bocs, visszajött. Jézus. És 40 napig itt meg is jelent, aztán még sokaknak a kezet is fogott. Ugye láttuk, hogy például Tamással is. Tehát földi bölcsességükből indultak ki, amikor az igét próbálták értelmezni, és a földi értelemben nem fér bele az, hogy van feltámadás, ez itt nincs. És akkor azt mondja nekik Jézus, hogy nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Valójában tehát nem hittek a mindenható egy igaz Istenben, aki örökkévaló, aki győzni tud a halálon, aki szuverén, és aki személyes kinyilatkoztatás által tud hitet adni az emberek szívébe. Ezek az emberek nem tudták elképzelni, hogy Isten fel tudja támasztani halottakat, ezért azt mondták, hogy nincs. Mire ők nem tudták elképzelni, nincs. És ez döbbenetes veszély a mi életünkre is. Hogyha mi agyilag akarjuk lejátszani a kereszténységet, akkor végünk van. És az agyunkba a szellemi dolgok nem férnek bele. Az nem az agyunknak a képessége, hanem a szellemünknek, és az ott lakozik a hit. A hit. És a hitnek vannak szemei, amely lát. Csak ez a hitnek a szemei akkor nyílnak meg, mikor valaki megtér. És felismeri Krisztusban az ő megváltóját. Hogy Jézus él, feltámadt, és találkozik Jézussal. És onnantól kezdve a szellemében megszületik az, hogy van feltámadás. Nem értem. A tilisztorok az agyamba kisültek, hogy a csövecskék, elektronikai áramkörök, és vége, a komputer megállt, ezt én nem értem. Emlékszem, hogy én megtértem, és ugye DJ-ként elmentem a következő héten a diszkóba, mert úgy szoktam, és akkor oda kerültem, ugye sokszor elmondtam nektek, teljesen idegenné vált az a világ számomra, amit évek óta csináltam. És nem tudtam, mi történik velem. Fogalmam sem, nem tudom, mi történik velem. Belül valami megváltozott. És elkezdtem ezt a világot másképp látni, mint korábban. Megdöbbentett engem. Csak azt éreztem, már nem tudom azt tenni többé, mert utálom. Undorodom tőle. Fáj egy percet is ezzel foglalkozni. Én nem akarom. Ugyanis azért boldog, aki hisz, mert gyűlöli a bűnt. Nem jelent ez, hogy soha nem vétkezik, de gyűlöli a bűnt. És olyan mértékben terheli, hogy nem akar abban benne maradni. Megtérés a sarkai a Szentlélek. Jézus folytatja a tanítást, és azt mondja ezeknek a tévegőknek, hogy Isten az élők, Isten a barátai. Nem olvastátok a halottak feltámadásáról, hogy így szólt Isten, ugye? Én vagyok Ábrám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, nem a holtak istene, hanem az élőké. Ugye 2 Mózes 3:6-ban, 15-ben és 16-ban van kijelentés, amikor Mózes találkozik az égő csipkebokornál, a Hóreb, Sinai Hóreb hegy lábánál, a mindenható egyik az örök Istennel, és egy rendkívüli tapasztalata van az Isten valóságával, jelenlétével. Leveszi a saruját, ugye megint Isten félelem, amiről rendkívül jól hallottunk tanítást az elmúlt héten. Leveszi a sarut, és megrendő vál az Isten előtt. Szent ez a hely. Itt az örökké való Isten, aki öröktől fogva van, és örökké lesz. Aki szavával alkotta az univerzumot, a hegyeket, a fákat, a világot. Ez az Isten megszólított engem. Mózesnek jelentette ki így Isten magát, és Mózes idejében sem Ábrám, sem Izsák, sem Jákob fizikailag nem volt élő. Eltemették a sírba. És azt mondja az Isten, hogy ezek mind élnek. Mert Isten nem halottak, Isten az élőké. Tehát Mózes idejében mind Ábrahám, mind Izsák, mind Jákob élt. Legalábbis Isten így vélekedik róluk. Én megértem, hogy ezt nem értjük. Én ezt megértem. Én megértem, hogy késztetést érzünk néha, hogy mindent megmagyarázzunk. De ez nem ez a kategória. Ez hitáltal fogadható be, ez az igazság. És ez nem balgasság, hanem a legnagyobb bölcsesség. Jézus beszél a gazdag és a Lázár történetében valami elképesztő dologról, méghozzá a pokol és a menny valóságáról, és ott Ábrahám is megszólal. Ja, bocsánat, jelzem, Illés és Mózes mindketten megjelentek a táborhegyen. És Jézus beszélgetett velük. Varjál gombot rá. Szerintem nem nagyon érdemes belegondolni, mert lehet, hogy füst felhőjön ki a füledből, és túlterheled az agyi motorokat. Apropó motorok, még erre lesz szó ma. Azt mondja a Lázár történetében Isten igéje, a Lukács 16:24-től olvasom, Jézusnak a szavai ezek, az ő példázata, remélem, hogy megtörtént esetről van szó, hanem Jézus akar tanítani ezzel nekünk valamit. Ekkor felkiáltott a gazdag ember, aki a pokolra jutott, Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, aki ott vigasztalódott az Ábrahám kebelén, a mennyben, hogy újja hegyét mássa a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. Bocsánat, olyan tanítás is van, hogy nincs pokol. Mert hát Isten nem lehet olyan gonosz, hogy pokolra küldjön valakit. De elnézést, Isten a pokol gyötrelmeit, a kározat helyét nem is az embernek készítette, hanem az ördögnek. És senki nem jut oda, aki nem ezt választja. Tehát nem Isten igazságtalan, hanem mi döntünk rosszul. És mert Isten tisztel és szeret bennünket, megenged, hogy így döntsünk. Ezt Jézus tanítja, amit most olvasunk. De Ábrám így válaszolt, ugye a mennyből válaszolt Ábrám, tehát él, és a mennyben van. Jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, hogy segítsenek, ne mehessenek, de onnan ide át szintén ne jöhessen senki. Tehát a pokol és a kárhozat helye valóságos és örökké tart. A Biblia ezzel a képpel ábrázolja, hogy a lángok égnek, a tűz ég, kívül és belül égeti az embert. És nyilván nem fizikai tűzről van szó, amit a kályhába gyújtunk, bár ha az megéget, az is borzasztó. Ez egy kép. De azt mondja, azok ahhoz hasonló, amikor valaki örökké éget valami. Belül és kívül a lángok, a tűz járja át a testét, és soha nem szűnik meg. Ez a Bibliának ez a képe, hogy valamilyen módon próbáljuk megérteni, hogy mi az, amitől megment bennünket a Krisztus. És miért volt ennyire fontos Jézusnak, hogy meghalljon értünk, hogy mitől akart megmenteni bennünket. És akar megmenteni bennünket. És a mennyország szintén valóságos hely. Az a hely, ahol az a beteg, nyomorult embernek a szeméről letörölték a könnyeket, ahol vigasztalódott Ábrám kebelén, megnyugodott, megbékélt, boldog volt, teljes volt, és hadd mondjam nektek, a mennyei állapot szintén örökké tart. Míg a földi élet néhány évtized maximum. Maximum, ha megaratik. A mennyország az a hely, ahova hazaköltöznek a hívők. Amit meglátnak azok, akik eddig is odavalók voltak, csak a földön küldetésüket töltötték. És ez rendkívül fontos. A földi életben a hívőnek küldetése van, hogy Krisztus evangéliumát élje és képviselje. Nincs hívő ember, aki ezt el, aki ha tényleg hívő, ne szerint élne. Aki nem szerint él, az tévelyeg. Az valahol letért arról az útról. Elkóvágott valahová. Ahová Krisztus meghívta őt. És amire kiválasztotta. Ezt nem szabad elfelejteni, mert ezek azok a pöttyök, amelyeket szívünkből odaadhatunk az ördögnek, és elveszítjük az örömöt, elveszítjük a hitet, elveszítjük az Istennek az erejét. De ugye az Úr nem ezt akarja, hanem helyreállítani, betölteni az ő lelkével bennünket, megújítani, megfrissíteni, megerősíteni, tovább segíteni, azt mondani, hogy ne légy hitet, hanem légy hívő. Emlékezz meg az én sebeimről, az én szenvedésemről, amelyet érted, tettem oda a keresztem. És fontos, hogy mi is itt megvalljuk bűneinket, és Krisztusba higgyünk. Bárki van itt, aki eltért az Úrtól, vagy még soha nem tért hozzá, itt a lehetőség. Hogy azt mond, Úr Jézus, bocsáss meg nekem. Hitetlen vagyok. Bocsáss meg. Bocsáss meg bűneimet, szabadíts meg. Ments meg. Hagyjuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Szeretnék lehetőséget adni mindannyiunknak, hogy Isten elé menjünk. Még mielőtt az utolsó néhány gondolatot megosztanám. Magunkban csendben imádkozzunk. Mondjuk el az Úr Jézusnak, ha valami terhel a szívünket, valljuk meg, hívjuk segítségül az ő nevét, adjuk neki az életünket. Édesatyám, köszönöm, hogy megszólítottál most bennünket drága igéd által, és hálás vagyok neked ezért. Köszönöm, hogy meghallottad most csendben elmondott imáinkat. Áldj meg bennünket, Uram, hogy mindarról, amit végeztél bennünk, tudjunk vallást tenni másoknak, és tudjunk rendíthetetlen szívvel téged követni, Úr Jézus. Amen. Az utolsó gondolat egy V8-as Mercedes motorral szeretném szimbolizálni. Ez pedig a hitnek az ereje. A feltámadás hitének az ereje. A V8-as motornál is van 12-es is, tehát azt is nyugodtan tehettem, és az is még kicsi ahhoz képest, amit a hit művel az ember életében, és ad az ember életében. A sokasság, amikor hallotta Jézusnak a szavait, azt mondja, így jegyezte fel az evangélista, álmélkodott a tanításon. Rengeteg vitát hallott feltámadás kérdésében. A szadduceusok és a farizeusok vitáit, a sok tanítást, amit összehordtak, összebókláztak, szerencsétlenkedtek, hogy pártokra osszák a népet, és megnyerjék maguk számára az ő szívüket. Hamis tanítások tömkelegével. Ezek az emberek már belefáradtak. Már maguk se tudták, hogy akkor mi az igaz, hogy van lélek, van örök élet, van angyal, van, de nincs. Az egész nincs, csak itt van. És gondoltam, hogy ez volt az Isten tiszteleti liturgia. Hogy amikor a farizeusokat hallgatták, akkor hát mégiscsak van a démonok, meg angyalok, meg lehet van feltámadás, meg a lélek örök. A szadduceusok, nincs az egész semmi, ott van hagyományunk, van templomunk, eljárunk az Isten tiszteletre, megcsináljuk, amit kell, hát milyen jó nekünk, hogy nekünk ilyen is van, mi ettől vagyunk különbek, mint a többiek, hogy nekünk ilyen liturgiánk van, és ilyen szertartásaink vannak. Ez jelenti nekem azt, hogy én mint a református vagyok, baptista vagyok, izé vagyok, azé vagyok, hozé vagyok, hogy megtartom a szertartásokat. És akkor Jézus tanítja őket, azt mondja, micsoda világosság, mi? Isten az élők Istene, tényleg. Hát tényleg benne van a Bibliában, hogy Mózeshez beszélt az Isten. Hát tényleg azt mondta nekik, neki, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Isten vagyok. Hát tényleg. Azt érezték, hogy az Isten bizonságtévő ereje megy ki Jézus szavaiból. Szóval beszélgettem valakivel, és beszélgettünk a bemerítésről. Nem szóltam erőszakos lenni soha senkivel már. Fiatal keresztényként vagaságomból sok minden rosszat csináltam, de nem, az sem rossz szándék volt, csak bőstelenségből. És akkor beszélgettünk, hogy ki, hogy hiszi, mint hiszi, hogy gyakorolja. És tényleg nem nagyon kívülállókat is megkérdezve, teljesen korrektül, elfogadva, ő úgy hiszi, és akkor én mondtam, én úgy hiszem. És akkor megállítottak, azt mondták, mi ez a meggyőződés? Hát nem értem. Árad belőled! Ja, mondom, bocs, hát tényleg bennem van. Hát azért árad belőle, mert bennem van. Én tényleg ezt hiszem, erről vagyok meggyőződve. De nem a magam eszétől, az Isten szellemi által megelevenített bibliai igék kinyilatkoztatásából. És Krisztusban ez volt benne. És erről lehet megismerni a hívő embert, hogy meggyőződéses. Meggyőződött róla, hogy Jézus Krisztus él és feltámad. És én vele együtt meghaltam, és élek vele együtt, és feltámadtam. Egy új életre. Meg van győződve róla. Amit hisz és val, az egy szellemi meggyőződés benne. Az egy olyan látás, amely a hitnek a látása az életében. Azt mondja az írás, látjátok ki vetítve is, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztusnak a beszéd által. Nem felekezeti tanítások által, nem bibliaversek felolvasása által, hanem a Krisztus beszéd által, amely eleven és élő, amely hídből hídbe megy. Amire azt mondják, benned meggyőződés van. Hát persze, hogy megy. Te csak így mondtam, csak így csendesen. Mert az erő az nem hangerő. Erő a Szentlélek eleje. Dicsőséget az Úrnak, aki megerősít bennünket. Az Isten igének ereje, amely eleven és élő. Mert a hit nem tanulható. És a hit nem tanítható. A hit a megelevenedő igéből születik az ember szellemében. Egy csoda. Hogy ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Krisztus által. Az Istentől nyert látás túlmutat ezen a világon. És képes megragadni azt, ami szemmel nem látható. Erről mondja az írás, a Zsidókhoz írt levél 11:1-től, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek is. És a maiak is. Tehát mi is a hit? Amely túllát a racionalitáson, túllát a fizikai érzékszerveinkkel érzékelhető valóságon. És látja az annál sokkal valóságosabbat, mert mindez, amit a fizikai érzékszervel érzékelsz, bár valóságos, de mulandó, amit a szellemi érzékszerveddel, a hitnek a szemeivel látsz, az pedig valóságos és örökkévaló. Ezért sokkal több annál. És milyen kegyelem az, amikor Isten megnyitja valakinek a szemeit, a szellemi szemeit, hitre jut, és képes látni a láthatatlant. Behunja a szemét, és sokkal többet látni, mint amikor nyitva van a szeme. Amikor vannak dolgok, és körülveszik, és tényleg a racionalitás az sokszor rossz dolgokat áraszt felénk, és amikor behunja a szemét, összekulcsolja a kezét, vagy felmél a kezét, és elkezd imádkozni, és Krisztust elkezdi dicsérni, imádni, és megemlékezik a Krisztus sebeiről, amelyet érte, szenvedett el, akkor elkezdenek megváltozni a dolgok. A bensejében elkezd buzogni a szelleme. Erő tölti el, reménység tölti el, boldogság kezd eltölteni a szívét, a bensejét. A racionális körülmények változása nélkül kezd megváltozni az életérzése. A jövőképe. Erről beszél a Biblia. Ez a hit, amely a Krisztus beszéd által születik. A feltámadás hite. Kedvesem, ez a hit az, amely kivisz a halálból. Ez a hit az, amely bevisz a mennybe. Krisztusban és Krisztus által. Amen. Halleluja.